Az aranykoporsó ezzel a dedikációval jelent meg. A Szegedi Ferenc József Tudományegyetemnek hálája jeléül ajánlja dr. H.C.M.F. Szeged 1932. december 3. A tudós érdemeinek elismeréséül e napon avatta őt díszdoktorrá a Szegedi Egyetem, és ezt a művész ajándékozó bőkezűségével köszönte meg, letéve a bölcsészeti kar asztalára utolsó regényének, az aranykoporsónak egy példányát. Móra életművét a tudós és művész összefogó, egymást segítő erőfeszítése hozta létre. Innen különös íze és zamata. Jómaga hol rezignáltan, hol ironikusan emlegette, többek közt díszdoktori beszédében, hogy torzónak maradt, mert egyaránt vonzotta a tudomány is, a művészet is, és mindvégig e kettő közt hányódván szétforgácsolódott ereje, monumentális alkotások nem kerülhettek ki a műhelyéből. Szubjektíve érthető és jogosult ez a fájdalom, hisz a monumentalitás az arányaiban is lenyűgöző nagy epikára, a regényre, sőt regényciklusra jellemző esztétikai kategória, neki pedig mindössze 4 regényre futotta az idejéből, s azok közül is csak 2 viseli magán ennek nyomait. Objektíve azonban a tudós érdeklődés és művész hajlam felbonthatatlan szimbiózisa a mórai életmű legsajátosabb értéke. A művészi ábrázolás mestere a történelmi regény műfajában csak akkor hozhat létre önmagához méltó művet, ha előbb végigjárja a tudományos megismerés útját is, mert a múlt lélete csak egy letűnt korszak dokumentumaként ránk maradt anyagi és szellemi hagyatékából, s az azt földolgozó és magyarázó művekből rekonstruálható. Móra tudomány és művészet iránt egyaránt fogékony egyéniségénél fogva hivatott volt a művelésére, és ezért lett az aranykoporsó legpregnánsabb és leggrandiózusabb írói megnyilatkozása. Szerzőnk a Római Birodalom történetének azt a korszakát mutatja be, a 3. század végét, melyben a halódó antik pogányság és az éledő modern kereszténység vívja harcát. A régi és az új küzdelmétől feszült e korszak légköre. Feszültségét kiérezzük a regény minden sorából, úgyhogy az a bizonyos történelmiség nem járulékos, hanem éltető eleme. A korfestés egyáltalán nem merül ki a szenírozásban. A tájak, városok, falvak, otthonok, öltözködési módok, szokások, szórakozások és tevékenységek korszerűségének leírásában. Ezeket a múzeális külsőségeket is gonddal rajzolgatja az író. De még nagyobb gondja az atmoszféra teremtés, a históriai tények felsorjáztatása és az eszme áramlatok irányának kijelölése, legfőbb gondja azonban a megmutatni, mint alakul a más-más rendű és rangú hősök sorsa sajátos körülményei közepette, az uralkodó eszmék hatására. A hősök és sorsok korszerűek ebben a regényben, és ez a legigényesebb korfestés. Nincs olyan szereplő, akinek ne kellene szint vallania a pogányság és kereszténység végső viadalában. A közélet betör az egyéni életbe, és ezért a szociológiai problémák pszichológiai problémákban ütköznek ki. Pogányság vagy kereszténység, ez a kor legégetőbb problémája, és erre kiki a maga helyzete szerint válaszol. A pogányság a rabszolgaságon alapuló korhadó társadalom ideológiai szentesítése, a kereszténység ideológiája pedig a testvériségben jelölte meg az akkor életre vajúdó társadalom fundamentumát. Móra persze nem elfként mondta ki ezt, hanem ábrázolással. A pogányság harcos védelmezői egytől egyig az uralkodó körökből kerülnek ki. A császári családokból, az udvarnépségből, a hivatali előkelőségekből, melyeknek létérdekük a rabszolgaságra épülő rend fenntartása, a kereszténység hitvallói pedig az elnyomott tömegekből, melyeknek szintúgy létértékük a testvériségen alapuló új rend kivívása. Mégis e két tábor összecsapása nem politikai, hanem vallási színezetű. de írónk észreveszi és észrevéteti, hogy a vallási harcot politikai szenvedélyek szítják, s így műve a szokványosnál mélyebb történeti hűségű. Diokleciánus császár kész az új istent is befogadni a régi istenek közé, s csak akkor fordul a keresztények ellen, mikor rádöbbent, hogy azok hatalmát, s mi ezzel egyet jelent, a római világbirodalom hatalmát veszélyeztetik. A keresztények jól lehet meg sem kísérelik szétzúzni a Diokleciánus kormányozta, őket nyomorra kárhoztató államgépezetet, mégis közvetve, csupán a szegénységük megmutatásával, az apatei gyülekezet, de néha a gazdagokra szórt átkokkal, a keleti túlzók, vagy éppen a császár a megtestesült antikrisztus ellen elkövetett merénylettel, a líbiai sivatag gyűlölettől eltelt remetéje, az ellen lázadnak. A vallásnak és a politikának, mint fő mozgató erőknek ezt az összefonódottságát Móra a mű szerkezeti fölépítésével is jelzi. A hat könyv közül az elsőt a politikának, a másodikat a vallásnak szánta, s így ezek egymásba játszó vezérmotívumokként hatnak. Hogy a rabszolgaságon alapuló korhat régi rend megérett a pusztulásra, azt a történettudomány körülbelül a következő tünetekből állapította meg. Fogytán fogy a római világbirodalom ereje. A barbárok betöréseikkel folytonosan veszélyeztetik határait. Gazdaságilag a tönk szélére jutott. Nem gyarapítják már győztes háborúk a rabszolga állományt, s a meglevő kevésnek bizonyul a földek művelésére. A faluról a városba szögdöső nincsteleneket ingyen kenyérrel és ingyen cirkuszi játékokkal kell féken tartania az államnak, az arany Rómából a tartományokba áramlik ki, s a pénz elértéktelenedőben. A szinte világot átérő római birodalomban többé nem Róma parancsol, hanem a tartományok, pontosabban a hadsereg, melynek zömét a tartományokból toborzott zsoldosok teszik. Mert a római ifjak annyira elsatnyultak, hogy alkalmatlanok a nehéz szolgálatra, vagy annyira elpuhultak, hogy nem vállalják. A pretoriánusok, testőrcsapatok, vagy a légiók kiáltják ki császárrá a soraikba tartozó katonák egyikét, többnyire valamely tartomány szülöttét, s ezek is buktatják meg a császárt, nem kímélve az életét sem. A félbarbár katonacsászárok ügyet sem vetnek a nagymúltú Rómára, sőt, a tetrarchia létrehozása óta tervszerűen háttérbe szorítják, mind a négy uralkodó tartományi városban rendezi be székhelyét. A tömérdek rabszolgán zsarnokoskodó kevés rabszolgatartó immár maga is egyetlen úrnak, az első Augustusnak a rabszolgája, hatalmuk annak a kegyétől függ, s szuverén úrrá csak rabszolgalázadás árán lehetnének. Ezt példázza nem csak a római szenátus, mely alázatosan hódolva a légiók által kikiáltott minden császárnak, hanem magának az első Augustusnak a társuralkodói is, akik valamennyien tudják, hogy legfőbb parancsolójuk kényekedve szerint rendelkezik velük, s nem csak jól kiépített kémhálózata miatt kell tőle tartaniuk, hanem azért is, mert gyermekeiket hűségük zálogául túszként tartja udvarában. S Galerius és Maxentius végül is palota forradalomra vetemedik. A császári hatalom korlátlansága az alattvalók lelkét a létbizonytalanság érzésével tölti el, minek legkézzel foghatóbb jele az, hogy ragályszerűen terjedt tükhének, a vakvéletlen istennőjének kultusza. S ha a vakvéletlen uralkodik, akkor vagy nem érdemes élni, valóban kórosan szaporodnak az öngyilkosságok, vagy mohón kell élni, szétzúzva a morális korlátokat. Bájéban kigúnyolják azt az asszonyt, aki beéri a hites férjével. Ettől a létbizonytalanságtól a kultúra sem menthet meg, mert meddővé aszott, s képtelen oly értékrendszert kitermelni, mely értelmet adna az értelmét vesztett életnek. Az istenekbe vetett hit megingott. A filozófia kriticizmusa legelőbb a műveltekből ölte ki, de csak az erős lelkűek elé tűzött ideig óráig érdemes célt, sztoikus heroizmussal viselni el, a belső szabadság illúziójában ringatózva a külső szolgaságot, a gyenge lelkűeknek azonban semmilyen fogódzót nem adott. Hieroklész, látva, hogy bealkonyul az isteneknek, a filozófiát is felhasználva próbál egy olyan vallási rendszert összegyúrni, melynek kiagyalására csak egy minden szempontot figyelemre méltató állami tisztviselő képes. Ebben az útvesztettségben már-már veszendőbe megy az antikvitás legnagyobb emberi vívmánya, a racionalizmus, és egyre többen hullanak bele a miszticizmus sötét vermeibe. Felszínre tör a primitív lelkek mélyéről a babona, s a babona látszik az emberiség egyetlen menedékének. Szerencsét hozó talizmánként viselik a keleti, görög-római istenek aprómásait, a keresztény vértanúk csontjait, s ruhájuknak darabjait. A kultúra szigetét elnyeléssel fenyegetik a félbarbárság hullámai, mert a tartományok fölébe kerekednek Rómának, s a most már jelentős hányadában az innen kikerülő uralkodó osztálynak nem kenyere a római műveltség. Diocletianus mit sem tud a múlt nagy gondolkodóiról és nagy szónokairól. A kultúra legrómaibb virágja, a szónoklat művészete elsorvadóban, mert a császári autokrácia a köztársasági demokráciának még a látszatát is megszüntette. Elmúlt a nagy nyilvános viták ideje, s a tömegeket megmozgató szónokok kora. A szónok csak magasztalással szólhat a rendszerről, ki kell rugnia hát lába alól a valóság talaját, s akkor érzi magát igazán elemében, ha költött tárgyakról beszélhet. Lactantius például csak a fiktív beszédet tartja művészinek, azt pedig, melynek realitása tárgya, abóvó művészietlennek hiszi. Móra ezeknek az adatoknak alapján, mik a történelem tanúsága szerint a korképnek, a pogányság bomlási folyamatának kétségbe vonhatatlan tünetei festette meg a kort a művészet igényei szerint. Színes szálakkal hímezte bele őket regényének az anyagába. A romlás, rothadás tipikus jegyei magából a műből elemezhetők ki. Az életszerű leírásokból, mik rendszerint mindössze pár sorba tömörítik a lényeget, hol pusztán a tényeknek tárgyilagosságukban megdöbbentő regisztrálásával a római ifjak nem katonáskodnak, hol egyben azok okfejtő magyarázatával, mennyiben szolgálta Diocletianus érdekeit a tetrarchia s a székhelyeknek a tartományokba való helyezése, s anekdótákból, melyeknek gyufaszálával néha maga világítja meg a tényeket, néha meg a belőlük kipattanó ötlet szülte hősök beszéltetésével vagy cselekedtetésével, a hadügyminiszter és a pénzügyminiszter, máskor bonyolultabb hőseinek egy-egy megnyilatkozásában tükrözteti vissza Diocletianus, sőt van úgy is, hogy a hős szinte a maga egészében nem más, mint tény illusztráció, s mégsem papíros figura, mert gesztusaiba életet lehel teremtője, tágész, hieroklész. A hősök lelki világának alakulása, s a sorsok szálainak bonyolódása egyaránt abból a hatalomhoz való görcsös ragaszkodásból magyarázható, mely az uralkodókörök sajátja volt. Valamennyien ennek az áldozatai. Akkor is, ha diadalmaskodnak, akkor is, ha összeroppannak. Akik megnyergelik az életet, azoknak az egyénisége eltorzul, akiket pedig két válra fektet az élet, azoké megbetegszik. Maximianus, Galerius, Maxentius a sors kegyeltjei. Összeesküvés szőnek, hogy kiussék a hatalmat Diocletianus, Constantius és Constantinus kezéből. Céljukat el is érik. Diocletianus önszántából mond le méltóságáról még mielőtt rákényszerítették volna, Constantiusnak és Constantinusnak menekülniük kell előlük. A három triumfátor ugyanegy témának, az állattá aljasult embernek három variációja. Egyikük sem tör ki az ösztönélet szűk köréből, a vérontás, kéjelgés és fényűzés megszállottjai. Maximianusnak, a nyugati Augustusnak se képessége, se merészsége nincs a gondolkodáshoz. Minden gátlás nélkül való katona parancsolójának, Diocletianusnak, a keleti Augustusnak meghunyászkodó szolgája, s az ellenséges hadaknak kegyetlen hóhéra. Az összeesküvésben nem a lázadás szelleme kergeti bele, hanem a fia, Maxentius és Galerius lánya, Titanilla közt szövődő, elsősorban Galerius érdekeire oly igen kívánatos szerelmi kapcsolat. Éppen ezért nem is a tevékeny résztvevő, hanem a csendes társ szerepét játsza ebben. Még öregségében is hevülve emlékszik vissza nagyszerű mészárlásaira, pedig most már inkább csak a szeretkezés ingere pesdíti föl alvadó vérét. Galerius, a keleti Cézár, java férfi korát éli. Benne fürge észlakozik, ő az összeesküvés értelmi szerzője s körültekintő szervezője, de okosságának szenvedélyessége az ihletője. Csak annak az útját, módját keresi és találja meg, mit kell tennie féktelen gőgje és önérzete parancsára. Aranyos páncélban ül bíbor takarós lován, úgyhogy a pártuszok, amint meglátják, fegyvereiket eldobva hanyathomlok menekülnek, mondván, hogy az istenek ellen nem harcolnak. A szemkápráztató pompát hiányolja Konstantius udvarában, s a maga és a birodalom tekintélyét veszélyeztető egyszerűségéből kovácsolt vádat ellene, hogy megingassa Diocletianus belévetett bizalmát. Egykor mindketten szörnyen megalázták, s most éket akar verni közéjük. Szégyenét azóta sem feledhette, s a bosszú gondolata hatja át minden porcikáját. Térdig gázol a keresztények vérében, mert úgy sejti, hogy Diocletianus halála után Konstantius velük kiáltatja ki magát Augustusnak. A Pater Familias jogán azt választja férjül leányának, kitől annak egész lénye idegenkedik, hogy az összeesküvés szálai családi kötelékkel is megerősítse, hogy Maximianust, mint apósát, s Maxentiust, mint vejét tarthassa a markában. Az összeesküvés az események alakulása szerint előbb Konstantius, majd Diocletianus ellen irányul. Galerius mindkét megalázójára kivetette a hálóját. Ezt szövi fonnya, mikor már közeleg a leszámolás órája, a megszállottak egy pontra összpontosított figyelmével, annyira hidegen és érzéketlenül egyéb iránt, hogy leánya haldoklása sem rendíti meg, nem is hiszi, hogy haldoklik, s a halála után 9. napra rendezett lakoma is csak alkalom neki arra, hogy a pretoriánusokkal Augustusnak kiáltassa ki magát. Maxentius a nyugati princeps, ez a gyenge elméjű korcs engedelmes eszköz a kezében. Minden energiáját vattivornyákban, erotikus kalandokban s féktelen kegyetlenkedésben tékozolja el, ezekben érzi úrnak magát. Diocletianus, Prisca, Valéria, Quintipor és Titanilla a sors hajó töröttei. Valamennyien belebotlottak a lelkükbe, s ez okozza a vesztüket. Diocletianus uralkodásra termett akarat ember, kinek a szeméből kisugárzó erő még a fenevad Galeriust is meghunyászkodásra készteti. Párját ritkító katona és szervező ez a rabszolgasarjadék, semmi érzéke sincs a műveltség értékei iránt, javai közül egyedül a vallást tartja tiszteletben, mert még ifjú centurió korában azt jósolta neki Magna Mater papnője, hogy császári diadém és bíbor vár rá. Mikor a jóslat beteljesedett, a győzhetetlen akarattal párosult józanész fegyverével vívja ki a császár, s mi ezzel egyet jelentett a birodalom tekintélyét, mi trónra lépte előtt már mélyen aláhanyatlott volt. Hivatásának tekinti ennek a helyreállításán munkálkodni, s e hivatás aszketikus szolgálata közben embertelenedik el. Tudja alattvalóiban semmi képesség sincs arra, hogy szabadokhoz méltó módon éljenek, s így célját csak egy úton érheti el, ha tökéletes rabszolgákká teszi őket, s maga marad meg mindenható úrnak. Habozás nélkül lép rá erre az útra, s végig is járja. Zsarnokká lesz. Olyan zsarnokká, aki legtöbbször találékony eszére támaszkodik, s csak legvégső esetben ellenállhatatlan akaratára. Az ész javallatát követve segítőtársaivá szelídíti azokat, akik vetélytársaivá lehetnének, oly módon osztva meg velük hatalmát, hogy azt mégis csorbítatlanul gyakorolhassa. kiépíti a hivatalokban az egymást ellenőrzés bonyolult rendszerét, úgyhogy mindenről hamarosan értesül. Jótékonykodik, mert akik a hivatalnokok túlkapásai vagy a törvények szigorúsága miatt lettek szegényekké, elesettekké, veszélyeztethetik nagy művét, és ezt féltve gondol arra, hogy sok istenük közé befogadja a keresztények egyre növekvő tömegének az istenét is. Máskor viszont, mikor azt kell tapasztalnia, hogy mi hasznát sem látja sem a diplomáciának, sem a diplomácia megkövetelte humanitásnak, mert itt is, ott is ádázan fenekednek istenné nőtt személyes régi fényében tündöklő birodalma ellen, akaratát szegezi szembe a lázadókkal. S ilyenkor nem riad vissza az atrocitásoktól sem. Vérükbe folytotta a manicheusokat, s halálba kergeti a keresztényeket. A zsarnokság elembertelenedés, ám Diocletianus az emberiességet gyökerestül nem tépheti ki magából, mert fia van, akit nagyon szeret. Mint apának, a szenvedés jut osztályrésze ül. Nem csak azért, mert nem ölelheti és csókolhatja Apollináriszt, kit a szülői háztól távol, mindenki elől rejtve, még a nevét is Quintiporra változtatva rabszolgaként kell neveltetni, hogy ráörökíthesse a trónját, hanem azért is, mert mikor magához veszi a palotájába, legfeljebb jó akaratú uraként, mikor pedig lovagi rangra emeli, legfőjebb kegyes császáraként viselkedhetik vele szemben, nehogy valamiképpen elárulja magát. Az a pillanat azonban, mikor a szeretet gátszakasztó áradásában bevallhatná neki, hogy édes gyermeke nem érkezik el, mert Apollináris kereszténységgel vádolja magát, s ezért a zsarnok törvénye szerint fejét veszik. Diocletianus már csak a holttestét láthatja, s ekkor összeroppan, fáradtan, undorral dobva oda a bíbor palástot és a diadémot. A célját vesztett élet értéke vesztett élet, s a gyötrődő, önmarcangoló áldozatának, fiának véres árnyával küzdő öregember, ott a szalónai palota magányának a csendjében már csak létezik, de nem él. Priszka, Diocletianus felesége, s Valéria a leánya abban rokkannak meg, hogy férjet és apát keresnének benne, de csak a mindenható úrra találnak, aki, nekik is uruk, s bábként mozgatja őket a maga dinasztikus, hatalmi érdekei szerint. Quintipor, gránátvirág és Titannila szerelme eleve boldogtalanságra van ítélve. Szerelmük nagy szerelem, akár csak Rómeóé és Júliáé, lényük egészét betöltő és követelő szenvedély, mi körülményeiknél fogva mindkettőjükre nézve szükségképpen végzetes, nem mondhatnak le egymásról, de egymáséi sem lehetnek a házasságban, e megoldhatatlan problémát csak a halál oldhatja meg. Gránátvirágban is, Titanillában is annyira eleven az Alcyonei szép napok emléke, hogy képtelenek attól szabadulni, s ennek az emléknek a szép igézetében érlelődik végzetük. Gránátvirág és Titanilla halála akkor következik be, mikor az emlék már magába szívta minden életerejüket. Az uralkodó körökben oly gyakori eltorzult, vagy megbetegedett egyéniségek egyaránt a régi pogányrend tarthatatlanságára utalnak, természetesen más és más módon, amazok ösztönük ketrecébe zártan, elaljasultságukkal, emezek pedig lelküktől nyugtalanítva, a talajvesztettségükkel győznek meg a rabszolgaságon alapuló társadalom csődjéről. Ugyanakkor már bontakozóban az új keresztényrend, melynek hívei, legalábbis még ebben a szakaszában, a testvériségen alapuló társadalom építői. Móra tudományos felkészültséggel rajzolta meg a jövő zálogát, a kereszténységet. Észrevette a benne rejlő ellentéteket, a szenvedélyes keleti és a higgadt nyugati irányzatot, a megalázottságot és az okosságot, a dogmatikus vitákba bonyolódó felekezeteket, azokat, akik elismerték, s azokat, akik kétségbe vonták a császár főségét, azokat, akik megengedhetőnek tartották a papok házasságát, s azokat, akik elítélték. Ezeket az ellentéteket azonban egyelőre még kibékítette a fiatal egyházak egészséges összetartó ereje. Éppen ezért a művészi ábrázolás következetesen a keresztények közösségi szellemét emeli ki. Ez a közösségi szellem a gyülekezet tagjainak érdekközösségéből fakad, kik szinte valamennyien a legalsóbb néposztályba tartoznak, s azért találtak egymásra, így mondja valamelyikük, mert az Istenen kívül egyebük nem volt, s ez az Isten nekik csak a dologszámba menő senkiknek visszaadta emberi rangjukat, s e világi szenvedéseik jutalmául a túlvilági boldogságot ígérte. Az Istenbe vetett hit hatja át a keresztény hősöket, és formálja sorsukat. Életük, a hitükből fakadó magasrendű erkölcsi értékek megvalósítása, haláluk vértanúsága hitükért. Vannak eszméik, amikért érdemes élni és halni, ez nyűgözi le a pogányokat, kiknek a létalapjuk ingott meg. Néha még azokat is, akik ösztöneik rabjai, azokat pedig, akiknek a lelkük már követelődzik, mindig. Egyre többen lesznek közülük keresztényé, s móra éppen megtérésükkel. A bennük hirtelen bekövetkezett vagy lassan végbement változás rajzával hirdeti a testvériség rendjének a rabszolgaság rendjénél magasabb rendű voltát. Gránátvirág vértanú halált hal. Titanilla halálának órájában azt a kis feszületet csókolja, melyet tőle kapott, s ezért hozzátartozóik, épp úgy, mint általában az olvasó is, kereszténynek tartják őket, még ha nem is tértek meg. Ám azt hiszem így vélekedvén, a kelleténél többet sajtolunk ki e mozzanatokból. Gránátvirág Titanilláért lesz vértanúvá. Titanillának gránátvirágért ér kincset az amulett, s így a tettük nem kereszténységük jele, hanem szerelmük egymásnak adott végső záloga. És éppen a szerelem, e pogány életöröm tövéről fakadt virág fejleszt ki bennünk oly vonásokat, melyek már-már keresztényinek mondhatók. Fölfedezteti velük a lelküket, megismerteti őket lelkük parancsára a sírig tartó hűséggel, sőt gránátvirágot a mást megváltó önfeláldozás örömével is. Priszka, mint az ellentétes irányú szelek sodrába került falevél, hányódik a pogányság és kereszténység közt. Megtér, mert az egyisten hatalmasabbnak bizonyult a sok istennél. Azok képtelenek voltak őt megszabadítani a fia elveszte után rászakadt szenvedéstől, ez azonban levette válláról a terhet, s hite hagyottá lesz, mikor az egyistennek úgy látszik fölébe kerekedett a sok isten, mert hiszen az csak megvigasztalta őt a fia elvesztése miatt érzett keserűségében, de ezek visszaadták neki a fiát. De mikor annak miattuk kell meghalnia, végleg elfordult tőlük, s már mint hívő vesz örökre búcsút férjétől. Én itt maradok a fiammal, akit te megöltél az isteneiddel, te, a keresztény üldöző, az Antikrisztus. Konstantinus a Cézár fia könnyen és bátran szakít a múlttal. Alacsony sorból származó keresztény leányt vesz feleségül, akár csak egykor apja, Konstantius, és keresztény püspök áldja meg a frigyüket. A megtérők, akár rabszolgák, de még inkább, ha szabadok vagy előkelők soraiból kerülnek ki, példás élete és vértanú halála a kereszténység erkölcsi erejének kétségbe vonhatatlan jele. A két életrend összeütközésének a heve különösen akkor érezhető, ha a régi és az új harca a legszorosabb emberi kapcsolatokat tépi szét, és ez a helyzet következetesen megismétlődik, vagy megbontva az én egységét, két egymással vitázó félre hasítja azt, s küzdelmükből a tévelygőt legyűrve a megtérő kerül ki győztesen, amire szintén nem egy példát idézhetnénk. A vallás különbség nem csak a feleséget szakítja el férjétől, Prisca Diocletianus, hanem a testvért is testvérétől, Quintus Antimus. Csak Lactantiusnak és Bionnak, az antik kultúra e két reprezentáns alakjának a barátságát nem dúlja föl, habár útjaik végleg elválnak egymástól. Prisca és Lactantius belső világát a beléjük nevelt hagyományos, s a magukba szív friss eszmék harca kavarja föl, az határozottabb, elszántabb, ez fontolgatóbb, habozóbb, de mindketten az extázis lázában tiporják el magukban a régi embert, az új emberért. Van úgy is, hogy a konfliktus akár az emberek közt, akár magában az emberben elmarad, s ha ez azt a látszatot kelti, mintha a bomló és szülemlő rend békében is megférhetne egymással, akkor kétségtelenül Móra ironizáló szándékából magyarázható. Az irónia ilyenkor a konjunktúra lovagok ellen irányul. A pogány gyáros keresztény rabszolgáinak menedéket ad az üldözések idején, mert azok nagyobb hasznot hajtanak neki, mint a többiek. Nonnus meg a prefektus a magasabb hivatal reményében lesznek egyszeriben keresztényé, s vedlenek vissza épp oly gyorsan pogánnyá, mikor észreveszik, hogy tilosba tévedtek. A történelmi hűségű korfestés, ha a kifejezés legátfogóbb jelentésében vesszük, realista múltábrázolás. Legátfogóbb jelentésében, azaz túl a szcenírozáson, a tudományos megismerés szerint is elfogadható atmoszféra teremtését értve rajta, mi kétségtelenül magukból a históriai tényekből is kiérzünk, de még inkább az eszme áramlatok irányának pontos meghatározásából, főként a politikai gyökerökig ás le az írós azt, ami végső fokon hitelesíti az atmoszférát, hogy tudnélik a különösségükben is ezeknek az eszme áramlatoknak viszonylagosan általános érvényét tükröztető jellemeket rajzol. A történelmi hűségű korfestés igénye így fogva föl, nem egyéb, mint a tipikus ábrázolást követelő realizmus. A tipikus körülmények, tipikus hősök és tipikus sorsok igénye. E regényben tipikusak a körülmények. A világnak s az életnek, már amint külsőségeiben elénk tárul, színpompás rajzából, szenírozás, a kor esemény gazdagságából, világnézeti megoszlottságának sokfajta tünetéből, atmoszféra teremtés, következetesen a pogányság régi rendjének málladozása, s a kereszténység új rendjének az izmosodása olvasható ki. Tipikusak a hősök és a sorsok, mert bár változatosak, mégis alakulásuk következetesen a régi és az új rend összecsapásából magyarázható. Ez utóbbi annyit jelent, hogy a regényben az egyén a társadalomhoz kötött. Nem menekülhet a magánélet szigetére a közélet piacáról, mert a közélet beleszól, mégpedig gyakran végzetesen szól bele a magánéletbe. Hogy hogyan s miként, ezt a hősök és sorsok fölvonultatása szemléltette. Tévednénk, ha azt hinnénk, hogy a magánélet így mintegy fölszívódik a közéletbe. Írónk ugyan a közélet harcaiból sarjasztja ki a magánélet örömeit, fájdalmait, diadalait, válságait, de úgy, hogy ennek a rajza arányaiban semmivel sem marad annak a rajza mögött. Nagyméretű körképen eleveníti meg a régi elhalását és az új életrekelését, de azok a képek, melyeken Diokleciánus és Priszka házastársi, még inkább Gránátvirág és Titanilla szerelmi viszonyát tárja elénk, vetekednek vele. Szembe ötlők a romantikus színfoltok Diokleciánus és Priszka, de még inkább Gránátvirág és Titanilla rajzában. Romantikus, hogy ők akkor fedezik fel a szerelmet, mikor azt egyfelől szeretkezéssé alacsonyítják, másfelől átkozzák, mert az ördög incselkedésének tartják. Romantikus, hogy szerelmük nagy szerelem, egész életüket betöltő és egész életüket követelő. Romantikus, hogy ez a nagy szerelem mind ismerteti meg az erkölcsi tisztaságát őrző Gránátvirágot az érzéki örömökkel, s mint avatja Titanillát, ki már enerváltságánál fogva is az érzékiség rabja, erkölcsi lényé. És romantikus, hogy képesek utolsó leheletükig e nagy szerelem bűvöletében élni. Mintha a kifejlet felé haladva, a közélet körképéről a magánélet képeire tolódnék át a hangsúly. Ezt jelzi a mű szerkezeti felépítése is. A politikának és a vallásnak szánt két könyvet követő négy könyvnek már a címe is a magánéletet idézi. A szerelem, a vér, a végzet, a vigasztalás könyve. És ez szükségszerűen van így, mert írónk a társadalomból nőtteti ki az egyént, de érdeklődését az egyénre összpontosítja, hisz a társadalmat csak benne, általa testesítheti meg. Mindenfajta művészi ábrázolás. A realista ábrázolás elsősorban, akár közvetve, akár közvetlenül, egyben állásfoglalás is. Az író úgy mutatja meg a valóságot, hogy azzal értékel is. Móra nem nézhette semleges szemlélőként a leáldozó ókor pogányságának és a felkelő középkor kereszténységének összecsapását, el kellett döntenie, hogy melyik táborhoz csatlakozzék. Az ábrázolás kereszténypárti. Nem csak azért, mert a keresztény hősök morálja felsőbbrendű, s akár élet, akár halál a sorsuk, erényüket megőrzik, hanem azért is, mert a pogány hősök legjobbjai összeroppannak, mert képtelenek végzetes sorsuk béklyóiból kiszabadulni, és azért is, mert a legeltorzultabb pogány hősök sorsa a diadal, átmenetileg ők lesznek a helyzet uraivá. Írónk, mint epikus is megmaradt lírikusnak. Nincs egyetlen alakja sem, akivel szemben ne nyilvánítaná ki rokonszenvét vagy ellenszenvét, nem csak egy-egy odacsempészet megjegyzésével, hanem azzal is, hogy milyen agyagból gyúrja, milyen hatást vált ki szava gesztusa tette a környezetéből és nyelvének zenéjével, meg szemléletességével. Ellenszenvével ugyan egyöntetően a régi rend elállatiasodott védelmezőit sújtja. Rokonszenvével azonban nem csak az új rend bajnokait tünteti ki, hanem mindenkire rásugároztatja, akiben emberséget, humanitást talál, akár az egyik, akár a másik táborba tartozzék. Sőt, akik legközelebb állnak hozzá, azoknak az öme pogány, így elsősorban Gránátvirág és Titanilla, majd Priska és Diokleciánus, s végül Bion és Konstanciusz. A keresztények közül azonban csak Lactanciuszt és Heptaglossuszt számíthatjuk ide, a többiek mind távolabb vannak tőle. A régi és új harcában tanúsított, határozott állásfoglalásra éjszakok kényszerítették, a régi dekadenciájánál szükségképpen kívánatosabbnak kellett tartania az új vitalitását, a rabszolgaság megszüntetését célzó morálját, rokonszenvének osztogatásában, hogy kiért rajongjon, kit dédelgessen, kit szeressen, kit dicsőítsen, azonban a szíve dobbanása vezérelte, és az ész és szív sokszor vitában állnak egymással. Innen az, hogy az értelem hozta ítélettel nála nem vág egybe az érzelem sugalta magatartás. Lelkéből lelkedzett alakjai inkább az elmarasztalt, mint a felmagasztalt társadalom talajából nőnek ki. A világot a humanitás gondolatával megajándékozó klasszikus kultúra Diokleciánus korában már rég nem eleven erő. Hagyományát is mindössze Lactantius, a rétor, Bion, a matematikus és Heptaglossus, a könyvtáros őrzi. Mégis természetes, hogy Móra megcsillogtatja egy veszni tért világnak azt a legnagyobb értékét, melyet még romlása előtt termelt ki magából. Természetes, hisz erre egyként kötelezte őt a tudományos igazság és a művészi realizmus igénye, mert a most sírba hanyatló évszázadok a romlás kábító illatú virágain kívül kincseket is hagytak az elkövetkezendő századokra. A humanitás igen gazdag tartalmú fogalom. Itt csak azokat a jegyeit sorolom föl, melyek léptennyomon szemünkbe ötlenek a regényben is. Humanitás az élet legemberibb örömeinek, a szerelemnek, a szülői szeretetnek élvezete. Gránátvirágnak és Titanillának a test és lélek erotikájában egymásba olvadó énje, a szerelem, Diokleciánusnak és Priszkának a fiúkban feloldódó lénye, a szülői szeretet apoteózisa. Móra nem nézhette zokszó nélkül, hogy a pogányok-e földi javait megvetik az égi javakat kereső keresztények, s ezt közvetett módon tudtára is adta olvasóinak. Lactantiusszal még megtérése előtt ezt iratja Bionnak az új vallásról. Vértanúknak való hit ez, akik halhatatlanságra sóvárognak, de nem való a halandóknak, akik élni és örülni születtek a földre. Slaktancius véleményét nem csak azzal támogatja, hogy a hitükért vértanú halált szenvedőknek dicsfénnyel övezi ugyan a homlokát, de lelke melegét nem árasztja rájuk, mint gránátvirágra, aki a szerelemért vállalta a vértanúságot, hanem azzal is, hogy visszariad és visszariaszt attól a fanatizmustól, mely megfosztja őket a legemberibb örömöktől. Természetellenesnek tartja, hogy megtagadják az embertől a szerelemre való jogát. Antimus, a gyülekezet presbitere, ezért adja üldözők kezére Pantaleont, a szegények orvosát, mert az a szüzesség erényének a gyakorlására akarta kényszeríteni őt, és természetellenesnek tartja, hogy az ember lemond a szülői szeretetről. Priszka halván, hogy a vértanú halára készülő anya maga szolgáltatta ki gyermekét a poroszlóknak, borzadva így kiált föl: nem princeps, az nem anya volt, hanem vadállat, rosszabb a hirkániai tigrisnél. Humanitás az emberméltóság tisztelete. Konstancius elítéli az erőszak uralmát, és bebizonyítja, hogy az alattvalók megbecsülése nélkül nem számíthatni azok támogatására. Humanitás a fanatizmust oszlató műveltség. Ez fűzi szorosra a keresztény élet Heptaglossus, Lactantius és az ateista Bion barátságát. Humanitás az ateista fölvilágosultság. Bion nagyon jól tudja, hogy mind a pogányok sok istene, mind a keresztények egy istene, az emberi képzelet szülötte. Lactantiusom, én majdnem azt merném mondani, hogy csak az istenek halandók, mert nem csak a mi isteneink haltak meg, hanem már ő előttük hosszú nemzedék sora a többi névről se ismert isteneknek. Igen, az istenek halandók, de a föld, amely termi őket, halhatatlan. Az ateista Bion nem hitt a régi istenekben, nem hisz az új istenben sem, s valami enyhén fölényes ironikus mosoly játszik a szája szélén, amikor Lactantius polthatatlan istenszomjáról szól, aki azokat elhagyta ugyan, de ehhez állt, nem tudva meglenni annélkül, hogy ne ember fölötti hatalomtól várná az emberi problémák megoldását. Bion fölfedezte a súlyos és nagy igazságot: az embernek önmagát kell megváltania. Annak az álláspontnak, melyet Móra a régi és új harcában elfoglalt, s a hősei iránt tanúsított magatartásának eltéréséből, az értelmi és érzelmi reagálás ellentmondásosságából határozhatni meg teljes szabatossággal történet szemléletét. A kereszténység diadala szükségszerű, de a pogányság nemes hagyományait nem szabad eltékozolni. Kétarcúságára szimbolikusan maga is utal. Konstantinusnak álmában megjelenik egy istennő, kit ő tűkének néz, pedig angyal az. Szárnyai vállaitól a földig érnek, fején csillagkoszorút visel, kezében egy keresztben végződő kormánypálcát tart, s a világuralmat ígéri neki. Ez az egyik szimbólum. A másik az az aranykoporsó, melybe Bion Diokleciánussal együtt egy világhambait temeti, s amely hasznára lesz majd az örökösnek, aki szét fogja darabolni, és be fogja olvasztani, hogy olyan alkotásokra használja fel, amelyeket az új élet új céljai kívánnak. Ha egyértelműen a pogányság mellett állt volna ki, ez a dekadencia eszményé finomítását jelentette volna. Ha egyértelműen a kereszténységet istenítette volna, úgy óhatatlanul a katolikum eposzává lett volna műve. A múltat idéző alkotásoknak mindig van bizonyos, a jelenre vonatkozó célzatossága. Ha a mű ábrázolta kor, és az írókora közt nincs analógia, ez feltétlenül a megoldást követelő problémák elől való menekülésként hat, és ez a menekülés egyben értékelés is. Nem érdemes, nem okos, nem kívánatos, nem szabad beszélni arról, ami a jelenben történik. Ha analógia fedezhető föl, a megelevenített kor és az írókora közt nyilvánvaló a példaadás szándéka. Okuljanak a ma élők a régen voltak dolgaiból. Persze ez az analógia nem lehet keresett, erőszakolt vagy éppen kiagyalt, mert ez a tudományos igazság és a művészi hitelesség ellen elkövetett merénylet volna, hanem csak is természetes, magától kínálkozó és legelső sorban tényleges. Ha ilyen, a műnek historikumában rejlik majd az aktualitása. Az aranykoporsó ilyen analógián alapszik. Írónknak a régi és új harcában hozott ítélete nem csak az elénk tárt múltra, hanem a maga jelenére nézve is érvényes. Diocletianus korában a rabszolgaságon alapuló, pusztulásra megért társadalom talajából, kaotikus kavargások és megpróbáltatások közepette már-már kinövően a hűbériségen alapuló életképes társadalom, Móra korában a széteső polgári társadalom mélyéről tört fel, annak kereteit szétfeszítve, a munkás társadalom. Diocletianus kora és a saját kora között oly szembeszökő az analógia, hogy a régi ellenvaló harcát bizton tekinthetjük a napjaiban fennálló rendszer bírálatának. Annál inkább, mert a regény a késői császárkornak ugyanazokat a visszásságait leplezi le, melyeket írónk hol gúnnyal, hol haraggal, hol keserűséggel támadott a polgár és munkás forradalmat követő időben. A zsarnokságot és az ezzel együtt járó tekintélyrendszert, az óriási méretű és lelketlenül működő hivatali gépezetet, mit annyiszor kárhoztatott publicisztikai írásaiban. A szervilizmust, miről egy gondolkodásától és akaratától megfosztott nemzedék nevében e szavakkal nyilatkozott a Horthy rezsim idejében, minket egy opportunus kor nevelt a maga képére, az örökös megalkuvások mezein tengődő óriási nyájjá, amelynek szét kell züllenie, mert rég kiveszett belőle az a tehetség, hogy maga irányíthassa a sorsát. A szervilizmussal egytőről fakadt karrierizmust, Nonnus és a prefektus alakjához, kik ezeknek a megtestesítői, írónknak az abszolutizmustól korrumpált amakortársai álltak modellt, kik máról holnapra köztársaságpártiakká lettek, de mikor a helyzet megfordult, szintén máról holnapra a reakció lovagjaivá ütötték magukat. A szervilizmussal párosult karrierizmusnak a fennálló rendszer érdekében magát a kultúrát is meghamisítani kész elszántságát, Lactantius Ciceróból legszívesebben törölné azokat a veszedelmes tanokat, mik a pogányság ellen fordítható fegyvert adnak a kereszténység kezébe, szintén kipellengérezte a Horthy éra alatt. S hogy a zsarnokság végórája közelgőben, azt a regényben nem csak a paraszt kifakadása jelzi, mit tudom én, hogy ki a császár, nem ő etett engem, hanem én őt, a kullancsaival együtt, hanem az is, hogyha a zsidókat nem vetnék oda bűnbaknak, Alexandriában az elégedetlenkedés forradalomban törne ki. Ha Móra egyéb írásai nem igazolnák, hogy mikor pálcát tör a Diocletianus korabeli régi fölött, egyben ítélkezik ama burzsa társadalmi rend fölött is, melynek végvonaglása Horthy kormányzása alatt következett be, maga az analógia is rávezetne erre a következtetésre. Azt azonban semmiképpen sem lehet kiolvasni ebből az analógiából, hogy írónknak a Diocletianus korabeli új melléállása egyben csatlakozás a szerveződő proletár társadalmi rendhez. Hogy a kereszténység és szocializmus közt megvonta a párhuzamot, az kétségtelen. Erre utal az, hogy a kereszténységben nem csak a religiót látja, hanem a politikumot is. Azért lesznek hívévé a legalsóbb néposztályok, mert visszaadja emberi rangjukat, s ígéri boldogságukat, még ha a túlvilágon is. A jó szeműek, mint például Hieroklész, észreveszik, hogy széttépi a rabszolgákat uraikhoz hűző láncokat, mert a rabszolgával elhiteti, hogy több, mint az ura, az tévelyeg, ő pedig rátalált az igazi útra. És ez a párhuzam sejteti, hogy Mórának a kereszténységgel szemben elfoglalt álláspontja, éjszokok alapján vallotta szükségszerűnek a győzelmét, azonos a szocializmussal szemben elfoglalt álláspontjával. Ez nem puszta feltevés, mert bizonyítható is. Móra sohasem vonta vissza sem leveleiben, sem a nyilvánosságnak szánt írásaiban azt az 1918-ban tett kijelentését, hogy a szocializmus előbb-utóbb föltétlenül diadalt arat. Sőt, élete vége felé, mikor mind kibírhatatlanabb lett a reakció szorítása, egy unokájához intézett levélformájú lírai darabjában szinte látnoki erővel szólt arról az elkövetkezendő nagy társadalmi kataklizmáról, melyben elpusztul a régi, és megszületik az új rend. A mi nemzedékünket írta neki, egy opportunus kor nevelte, de a ti szemetekben az nem lesz mentség, mert titeket bátor emberekké öregít, az új világ kapunyitogatóivá az a kegyetlen barbártusa, amiben ki fogják verekedni a ti sarjadékaitok szép életét. Ezek az érvek talán igazolják, hogy az aranykoporsó kereszténypártisága legalábbis értelmi síkon a szocializmus vállalásával ér fel. Érzelmi momentumnak azonban, lelkesedésnek, ragaszkodásnak alig van benne nyoma. Ez végső soron az értelemnek és érzelemnek abból a drámai küzdelméből magyarázható, mely oly gyakran széttépte Móra lelkét. A szocializmusé a jövő, mondott egy beszédében 1918-ban, s mintegy felelve arra a kérdésre, mely nyilván fölvetődött a hallgatóiban, hogy tudnilik ő miért nem állt be a szocialisták táborába, azzal folytatta, hogy egyelőre még képtelen kitépni életének gyökereit a polgárság talajából. Jól lehet az értelemnek és érzelemnek ez a viaskodása, mint egy megosztotta Móra erőit. Mégis, mikor a radikalizmus követelte reformoktól is visszaborzadó polgárság ellenállását megtörve, a szocializmus alapjait megvető munkásság kerekedett felül, tollal is, tettel is egyengette útját, az értelem tisztánlátása erősebbnek bizonyult, mint az érzelem sugallata. S lehet, hogy vitájuk egyszer s mindenkorra megszűnt volna, ha a progressziót nem szorítja vissza a reakció. Valószínű, hogy írónk e ketté szakadtsága, majd egyé forrottsága a két forradalom idején, ez az élményi anyag, melyből Lactantius alakját mintázta meg. E pogány kultúrán nevelkedett rétor, aki fiatal korában épp oly szenvedélyesen támadja a kereszténységet, mint Móra ifjú éveiben a szocializmust, végül is a kereszténység hívévé lesz. Épp így az író személyes élményei formálták Bion alakját is. Ezek az élmények azonban már a forradalmak vetését lábbal tipró reakciónak a korszakából valók. Móra hasztalan iparkodott szilárdan megállni az emberbe vetett hit szikláján. E szikla málladozóban volt. Megrendítette őt a forradalmak bukása, s az ellenforradalomban a köpönyegüket visszájára fordítók törtetése, s annak a harcnak, melyet rendületlenül tovább folytatott a radikalizmus céljaiért, a meddősége. A kudarcok e sorozata bizonyos rezignált bölcsességet fejlesztett ki benne, a világ így megyen, s bár küzdött a világ megváltoztatásáért, mégis egyre kevésbé remélte, hogy az tényleg meg is változtatható. Igaz, hogy szinte a halála órájáig az eseményeket bírálva szállt szembe a rendszerrel, de olykor-olykor felmerült benne a gondolat, vajon nem lett volna-e okosabb, ha csak szemlélődve figyelte volna a világ folyását. És ebben a lelki állapotban képzett meg előtte Bion alakja. Bion rezignált bölcsessége korán sem keserű, hanem inkább irónikus. Kedélyesen invitálja színházba a vértanú halálra készülő Lactantiust, hadd kóstolja meg legalább még egyszer utoljára a földi örömök ízét, mielőtt megismerkednék a mennyország reáváró örömeivel. Bion élvezet és lázadás nélkül szereti az életet, mert nem harcolt, csak nézelődött, s így se diadalt nem aratott, se vereséget nem szenvedett. Rákényszerült erre a viselkedésre, mert tudta, hogy az emberek a végzett, könyörtelen játékszerei. Nem olyanná lesznek, amilyenné akarnak, hanem csak olyanná, mint amilyenné lehetnek. S mert a világ megyen, Bionban éppen ezért semmi hajlandóság sincs arra, hogy a maga megszokott régi életrendjét a neki újért és szokatlanért odahagyja. Lactantius és Bion alakját úgy kell tekintenünk, mint amafestők képeinek a figuráit, akik megkísérlik, hogy egyetlen mozzanat helyett egy egész mozgás folyamatot ábrázoljanak, és ennek az illúzióját azzal keltik fel, hogy a mozgás folyamat egészének egymásra következő mozzanatait más-más figurára osztják ki. Lactantius a még javakorabeli móra mása, aki képes volt arra, hogyha belső konfliktusok árán is, de részt vegyen a szocializmus feladatainak megoldásában, Bion az öregedő móra, ki nem szűnt meg ugyan a reakciót támadni, de megtört, fáradt, s nehéz óráiban azzal a kérdéssel küszködött, vajon valóban megválthatja-e magát az emberiség, s nem hiába való-e minden erőfeszítése és törődése, mikor a világ így megy.